A Blockchain percek mai adásában Kajun Dániellel Ethereum projektekről fogunk beszélgetni.
Eddig megbeszéltük, hogy hogyan működik az Ethereum rendszere, beszéltünk okos szerződésekről, a Proof of Stake-ről, beszéltünk a tokenizációról is, ezeket egyébként a fintech.hu-n mind visszahallgathatják, de most arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha a gyakorlati projekteket is bemutatnánk, hogy hogy is lehet igazából ezeket felhasználni, milyen célokra, igazából nem is a technikai háttér a lényeg. Tehát, hogy kezdhetjük mondjuk az alapvető kriptovalutákhoz köthető alkalmazásokhoz, tehát az embernek ilyenkor a tárca megoldások jutnak az eszükbe, meg a bővítmények, a kereskedés.
A tárca az itt igazából pénztárcát jelenti, nem?
Hát lényegében digitális
pénztárca. Látja valaki a bevétel-kiadás.
Hát igen, tehát hogy egy tároló egység, ahol tárolják lényegében a kriptovalutáikat az emberek, és az ilyen alapvető szolgáltatások egyik leghíresebbi a MetaMask, ami egy böngésző bővítmény, azt hiszem a Consensus fejlesztette, egy eléggé nagy értékeltséget szerzett cég most az utóbbi időben a Blocklands világában. Szóval a MetaMask egyébként egy Chrome-ba beilleszthető böngésző bővítmény, amelynek a segítségével tudunk különböző Blocklands tokenekhez hozzáférni, tehát tudjuk őket kezelni, küldeni, kereskedni velük így Google Chrome-on keresztül.
MetaMask.
Igen, valamint több decentralizált alkalmazást is el tudunk érni ezekkel, szóval egyfajta kaput nyit az Ethereum világa fele, decentralizált alkalmazások fele.
Itt igazából mindig ilyenkor az merül föl, hogy milyen tudással kell rendelkezni, felhasználói tudással, hogy egyáltalán a MetaMaskot meg tud nyitni, A, B, értelmezni tud, hogy mi történik ott. Ha benneteket véletlenül felkeres valaki, hogy segítséget kér, akkor el tudjátok elkalauzolni valahova, vagy ti magatok tudtok ebben valami kisegítő kezet nyújtani annak, aki szeretne ebbe a világba pörögni?
Hát mi igazából fintekre vagyunk specializálódva szakosodva, de mindenképpen tudunk tanácsot adni, hogy hol érdemes keresgélni, vagy akár ilyen nagyon alap kezdeti lökést is tudunk adni annak, aki érdekel.
Ti mindannyian, mert azt tudom, hogy a Botond azért nézegeti ezt a világot közelebbről is, befektetési szempontból is, te magad játszol valamiben? Van valami kriptovalutád?
Igen, igen, például, hogyha már az Ethereumról beszélünk, Ethereum is van, de nyilván nem vettem még.
Simogatod esténként?
Hát nem, épp ez az, hogy én megveszem, és nem akarom nézni, mert tudom, hogy az egyik pillanatban 10%-ot megy fel, aztán 10%-ot esik. Nekem nem kell ez a hullámvasút, tudom, hogy hosszút, vagy gondolom, hogy hosszú távon fel fog menni.
Ha felfog.
Ha felfog, de az is lehet, hogy eltűnik az egész, szóval ez egyáltalán nem befektetési tanács. Mindenki csak, ha akar, annyit szálljon rá, amennyit szívesen elveszít.
Nyilván neked fontos, hogy tudd, hogy hogy működik ez a világ, tehát azért is vagy benne, mert tanulási célzattal is.
Persze, meg hogyha a pénzemet rakom erre az egészre, akkor jobban fogok tájékozódni is az egészről.
De jobban is fogsz izzadni az összeset rárakod.
Hát igen.
Akkor már nézni fogod, hogy mi hol tartnak pillanatokon belül. Jó, menjünk vissza a projektekre.
Igen, tehát ezek az alapvető dolgok, és van még ezek a kriptovalutákhoz köthető alkalmazások. Van még egy nagyobb gyűjtőfogalom, amit majd később fogunk megbeszélni, mert ehhez az adáshoz egy túl nagy téma, ez a decentralizált pénzügyi alkalmazások témája. Itt hitelezéstől, kölcsönzéstől, befektetésig, portfóliókezelésig, vagyonkezelésig minden megtalálható, ami decentralizált alapra helyezi a pénzügyeket. Hát általában platformokon keresztül, alkalmazásokon keresztül mennek végbe ezek a folyamatok, de mégis decentralizáltak, mert ezek a platformok csak arra vannak, hogy összekössék a felhasználókat, de nem arra, hogy például regularizálják, vagy kontrollálják az ő tevékenységüket, mint mondjuk egy bank teszi egy pénzügyi közvetítőként a hagyományos piacon.
Igen, ezt szokták a legnagyobb gyengeségének is az egész Ethereum blockchain kriptovaluta világnak felróni, hogy ugye bárki bármit, bárhol ott kereskedhet, adhat, vehet, és nincs egy központi szerv, aki felülről néz ezt az egészet.
Igen, és van, aki szerint ez az igazi hozzáadott érték, és van, aki szerint ez a hátrány, mert a következő példa az mondjuk lehet a blockchainen vagy a blokkláncon alapuló közösségi médiák példája. Tehát, hogy létezik az EtherTweet mondjuk, ami a Twittert próbálja Ethereum alapra helyezni, ahol blokkláncon lehet ilyen közösségi média bejegyzéseket megosztani, és ezáltal nincsen ilyen felügyelőszerv, és nincsen cenzúra sem. Szóval sokaknak pont az a része tetszik, hogy nem cenzúrázhatják őket, nem nyomhatnak el semmilyen hangot. bármilyen beállítottságtól függetlenül, viszont ez lehet egyébként probléma, hogy milyen tartalmak jelennek meg. Ezért mindenki döntse el maga, hogy egyet érte az ilyen platformok létezésével, van pozitív vonzata is, de van egy eléggé elhanyagolhatatlan negatív vonzata is.
Számosságát azt nem tudjuk, hogy mennyien vesznek részt ezeken a közösségi platformokon a napi szintű kommunikációban.
Hát nem, sajnos számmal most nem érkeztem.
De nem is fog ez soha kiderülni, mert annyira védett a rendszer.
Most így hirtelen eszembe jutott egy platform, a nevére nem emlékszem pontosan, de egy videó megosztó platform, amit pont a YouTube ellen hoztak létre, mert hogy a YouTube szerintük korlátozza a szabadságukat, meg hogy mit tölthetnek fel a platformra. És náluk vannak számok, azokat majd ki fogom keresni, de ők például az Egyesült Államok egyik leggyorsabb ütemben növekvő videó megosztó platformjává váltak, azáltal, hogy cenzúra nélkül blokklánc alapon tudnak tartalmakat megosztani. Amikor rámentem a kezdőlapjukra, akkor teljesen normális videókat láttam, pénzügyi tanácsokat, kriptó, stb. Talán egy-két politikai véleménynyilvánító videó volt még rajta, de nem láttam semmit, ami olyan nagyon rossznak tűnt volna.
Hát most ebben a pillanatban gondolom én még a szubkulturális létben van, tehát azok mennek oda, akik együtt tudják használni.
Igen, mindenki.
Meg ennek a kulturális résznek szeretnének ott, nem tudom én, a tudásbázisát fejleszteni, tehát arra hozzák létre, hogy itt osszák meg a tartalmat, nem pedig más típusú tartalmakkal gondolkodnak.
Végül is vannak ezek a közösségi média felületek akkor, és sokan azt gondolnánk, hogy oké, közösségi média, fiatalok, fiatal korosztály, na őket szolgálja ki még jobban a videójátékok világa, vannak blokklánc alapú videójátékok is, ahol a játék folyamán lehet saját fejlesztésű kriptovalutákat, valamint NFT-ket is megnyerni, kinyerni a játékba.
Tehát valós kriptovalutákat.
Igazi kriptovalutákat, amiket majd később tudnak adott tőzsdéken mondjuk kereskedni. Az egyik leghíresebb az Axie Infinity nevű játék, ahol ilyen axolotl-féle állatokkal, ilyen kis hüllőkkel lehet játszani. Lehet őket nevelni, gyűjteni, és akkor majd párbajozni a többi felhasználóval. És ezek során ennek a világnak a saját kriptovalutáját is meg lehet nyerni. Hogyha megnyersz egy mérkőzést, akkor kapsz nyilván kriptovalutát. Valamint NFT-ket is lehet gyűjteni. Konkrétan olyan összegekben lehet játszani, vagy olyan összegeket lehet kinyerni ebből, hogy a Fülöp-szigeteken nagyon sok ember abból él meg, hogy ezt a játékot játsza, és utána pedig kereskedik ezekkel a kriptovalutákkal. Magát a céget, ami a játék mögött áll, egy vietnámi játékfejlesztő cég, most október során, egy ilyen tőkebevonási befektetési forduló során 3 milliárd dollárra értékelték, szóval nagyon nagy potenciált látnak a cégben, meg az Axie Infinity nevű játékban is.
Hát itt felmerül a kérdés, egyrészt nyilván tiltott szerencsejátéknak mikor fogják minősíteni.
Igen.
Mert azért ez már az a kritikus tömeg, ami látszik a bármelyik ország központi költségvetésébe.
Hát igen.
Sokan játszanak sok pénzzel.
Igen, ugye a kriptovaluták esetében mindig nagy kérdés az adózás. Ugyanak Magyarországon most 2022-től 15% adót szabnak majd a nyereségekre. De a Fülöp-szigeteken például el kellett mondani külön az embereknek, hogy ez a bevétel, amit a játékból generálsz, ez konkrét bevételként van felfogva, tehát hogy kell is utána adózni, az embereknek pedig ez így nem esett le, amikor először használták, azt gondolták, hogy a vadnyugaton vannak, és minden pénz, ami bejön a kriptovalutákból, az náluk landol.
És ez a cég pedig Vietnámba ül, aki fejlesztette.
Igen.
És külső tőkét hozott most be 3 milliárd dollár értékben. Tehát magyarul azért a befektetők, hiába minősül ez mondjuk szürke zónának, mondjuk azt, mert ugye még a szabályozása nagyon messze van attól, amit mondjuk így mi gondolunk egy pénzügyi eszközről, vagy játékrendszerről, az még sehol sincsen. De már is azért pörgetik benne a látható óriási. És akkor itt nincsenek határok.
Hát annyi javítás, hogy egyébként 3 milliárd dollár lett a cég teljes értéke. Szerintem ilyen pár száz millió dollárban kaptak tőkét igazából a nagyon neves amerikai cégektől, meg befektetési alapoktól. De nagyon sok pénz áramlik így az amerikai befektetőktől, vagy nagy vállalatoktól, intézményi befektetőktől a kriptovaluta szektorba. Csinálunk egy havi fintech körképet, amely során az ilyen nagy tőkebevonásokat is nézzük, és most egyértelműen a kriptovaluták domináltak, tehát az első három helyezetnek a bevont tőkéi, az egyik az 750 millió dollárt vont be, a másik 555 millió dollárt, a harmadik pedig 400 milliót. Tehát óriási összegeket kapnak most ezek a blokklánc alapú cégek.
Azt mondd meg nekem, hogy ezek nagyságrendileg magánbefektetők, vagy vannak köztük intézményiek is, ne adj Isten állami befektetés?
Hát ezek jellemzően intézményi befektetők, tehát befektetési alapok, kockázati tőke alapok ilyenek fektetnek be. Nyilvánvalóan egyéni befektetőknek nincsen arra nagyon forrásuk, hogy ezekbe befektessenek, de más tőkebevonási fordulóba a fintech szektorba szoktak mondjuk sikeres üzletemberek is beszállni egyénileg, de ezek inkább ilyen, az ilyen nagy mértékűek, nagy volumenűek általában intézményi befektetőkről szólnak.
És hogy év per év alapon valamiféle, nem tudom, olyan megtérülés per nyereség, per veszteség, ilyet lehet látni, vagy ez teljesen belevész a könyvekbe?
Hát ez cégfüggő, sok ilyen cégnek, ilyen blokklánc vállalatnak. Ez az első tőkebevonási fordulója, de a fintech szektorban elég gyakori jelenség az, hogy egy felkapott vagy sikeres fintech az pár havonta tart tőkebevonási fordulót, és megkétszerezi, vagy akár meg háromszorozza az értékeltségét. Tehát akár adott esetben ilyen hozamban is lehet gondolkozni, hogy 100%-os, 200%-os megtérülés, ha a top-top fintekeket nézzük ebből a
szempontból. De van azért óriás bukta is.
Mindenképpen.
Mert amikor kimondod ezeket a számokat, én az egyik ugye legszebb emberi erény a kapzsiság. Ez mozgatja ugye nagyon sokszor a világot. Látom a lelki szemeimmel a hallgatóink egy pár tagját, aki felcsin a 100-200% azonnal rohannak megrohamozni mindent, hogy hol vannak ezek a befektetési lehetőségek. Azért rögtön tegyük hozzá, hogy ebbe ugyanúgy benne van az, hogy egyik napról a másikra nullára íródik a tőkéje a cégnek.
Itt mindenképpen meg nyilvánvalóan az elérés is, a befektetési elérés is elég limitált itt. Ezek a kockázati tőke alapok óriási tőke igényel rendelkeznek, ilyen több százmillió dolláros befektetéssel kell belépni hozzájuk, hogy ők is tudjanak gazdálkodni és ilyen nagy üzleteket nyelbe ütni. Tehát nekünk, általános hallgatóknak, befektetőknek nagyon nincsen lehetőségünk ilyenekbe beszélni.
Nem szóltak még egyszer se a telefonon, hogy figyú, Dani, lenne itt egy lehetőség, csak be kéne egy szemmel látható pénzt tenni.
Nem, pedig folyamatosan zaklatom őket.
Jó, van-e még olyan projekt, amit mindenképpen meg kell említsünk?
Hát a művészi piacterekről majd később is beszéltünk, ahol NFT-ket lehet.
Igen, az legyen egy külön adás, mert az biztos, hogy sokkal kézzelfoghatóbb érdeklődést tud generálni.
Igen, hát most igazából az Ethereum alapján az OpenSea az egyik leghíresebb NFT platform, amit így fel lehet hozni példának. Az alapítása óta egyébként már 10 milliárdos forgalmat generált, tehát hogy innen is látszik az NFT térnyerés. Zenei megoldások is vannak. A zenei megoldások kapcsán visszaadják a kontrollt a zenészek kezébe. Tehát a Spotify kapcsán sokszor halljuk azt, hogy a streamingből, a lejátszásból filléreket kapnak a zenészek, alig kapnak pénzt. Se. Hát akkor...
A nagyok kapnak, tehát ez úgy néz ki, mint a piramis. Taylor Swift kap, meg Adele kap, de mondjuk a My Bloody Valentine meg semmit. Tehát, vagy nem láthatóak. Hiába van, nem tudom én ott, akár csak egymilliószoros. Van egy ilyen elméletileg létező képlete ennek a streaming platformnak, hogy ez az igény a zenészek oldaláról, hogy áttekinthetőbb és reálisabb megoldást látsanak a digitális lejátszásokból. Ez mind már nagyon régi igény.
Igen, és ezt adják meg nekik a blokklánc megoldások. Az Ethereumból például két példa az Audius vagy a Katalog. Az Audius egy zenemegosztó és streaming platform, ami így visszaadja a zenészeknek a kontrollt, így a streaming bevételek lehet, hogy egész része, de igazából nagy része az hozzájuk fog kerülni. A Katalog még egyel tovább lép, tehát hogy a zenészek itt el tudják adni a zenéikhez tartozó tulajdonjogokat, és 100%-ban őket illeti, nem vonnak le semmilyen jutalékot, és akár azt is beleépíthetik az okos szerződésekbe, hogy a jövőbeli tranzakciókból is egy bizonyos részesedést megkapjanak ezek a zenészek.
Dani, szerintem akkor az Ethereum projektekről mára ennyit, ez nagyon jó volt, sokat segített megérteni egyáltalán azt, hogy az elmúlt hetekről miről beszéltünk. minden beszélgetés visszahallgatható. Hova kell elmenni a kedves hallgatónak, hogy megtalálja ezeket a mondatokat?
A fintech.hu oldalán a rádió műsorok menüben megtalálható a blockchain percek is, de egyébként a másik két műsorunk is, a fintech világa és a zöld pénzügyi percek is.
Jövő héten is elvárlak, nagyon szép hetet neked.
Szép hetet, köszönöm szépen.
Daninak köszönöm szépen, hogy ma is eljött hozzánk. Persze, mondanom sem kell, hogy a jövő héten is itt lesz, és folytatjuk a felkészítését a társadalomnak arra az új világra, amely a Matrix beköszöntével a miénk lesz. Még egy pici időnk van talán a hírekig, úgyhogy Luke Pauline és a Hornin All Stars Svájcból ki tudta, vagy ki gondolná, hogy Lausanne-ban ilyen mélységig ismerik a reggae-t, és művelik is Luke Pauline.